Jelenések könyve második rész első hét vers. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló módon cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Imádkozzunk!
Mindjárt úgy vagyunk, hogy szeretünk leveleket kapni. Aki sokat e-mailezik, az talán még többet is kap, mint amennyire vágyna. De az igazán személyes hangvételű levelek, amik olyan emberektől jönnek, akik szeretnek minket, akiket szeretünk, azok értéket jelentenek. Vajon milyen nagy értéket jelentene egy személyes levél, modern embereknek mondjuk egy személyes e-mail, amelyik személyesen az Úr Jézustól jön. És nem csak, hogy az a feladó, ami oda van írva, hanem ténylegesen tőle érkezett volna. A Jelenések könyvének a második és harmadik részén találunk 7 ilyen levelet, ami ilyen személyes hangvételű, kifejezetten célzott levél, ami egy-egy gyülekezetnek szól. Érdemes ezeket a leveleket megnézni, mert az a meggyőződésem, hogy az Úr Jézus ma is fogalmaz ilyen leveleket, csak nem bízza rá egy Jánosra, hogy írja le egy könyvbe, hanem a Szent Lelken keresztül elküldi nekünk személyesen. Szokásomnak megfelelően, mivel egy olyan könyvről van szó, amiről hosszú ideje nem beszéltünk, egy kicsit szeretnék beszélni arról, hogy mi is ez a könyv, mikor íródott, kinek, és mit lehet róla tudni. Maga a Jelenések könyve az egy egyedülálló könyv a Új Szövetségben. Hát részben azért, mert az utolsónak íródott könyv. Az első század legvégén íródott, viszonylag nagy az egyetértés abban, hogy ilyen 99 környékén írta János. Ez az a János apostol, aki ott járt az Úr Jézussal, és az Úr Jézus, mint tudjuk, kedvelte őt. Most a könyv megírásának az időpontjában már nagyon öreg volt. És a keresztény üldözés miatt őt száműzték Patmos szigetére, és itt írta le ezeket a látomásait, amiket Istentől kapott. A könyvnek a műfaja az szintén egyedülálló az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben találhatunk több ilyen könyvet is, mégpedig azért, mert ez egy prófétai könyv. Ennek megfelelően aztán rengeteg jelképet, utalást és homályt lehet benne találni. Azt gondolom, hogy aki azt hiszi, azt hirdeti, hogy ő érti a Jelenések könyvének minden sorát, az hihetetlenül felfúvalkodott ember, vagy szándékosan hazudik. Nagyon nehéz a prófétai könyveket érteni. Nagyon sokszor a beteljesülésük kör válik világossá, hogy pontosan mit is akart mondani akkor ott Isten a prófétán keresztül. Azt gondolom, hogy ez Isten részéről egy kicsit szándékos is, hogy az emberek ne gondolják azt, hogy ők percre ismerni fogják a jövőt, hanem benne bízva éljünk az életünket. A Jelenések könyvének határozott címzetje van, tehát ilyen szempontból akár besorolhatnánk a levelek közé is. Addig, amíg Pál mondjuk a leveleit egy-egy gyülekezetnek írta, vagy egy-egy vidék gyülekezeteinek, tipikusan azért egy gyülekezet a címzett, és akkor ilyen másodlagos címzettek azok, akiknek még fel kell olvasni ezt a levelet. Ennek a levélnek is határozott címzetje van, a hét kis-ázsiai gyülekezet, akik itt az elején meg is vannak személyesen szólítva. Hát tulajdonképpen ez is egy levél ezeknek a gyülekezeteknek, egy nagyobb földrajzi terület gyülekezeteinek szól. De mint minden levélnek van egy ilyen elsődleges címzetje, ahogy a korintusi levél a korintusiakhoz íródott, az ő személyes dolgaikkal foglalkozik, úgy a Jelenések könyve is elsősorban ennek a hét gyülekezetnek íródott, az ő személyes dolgaikkal foglalkozik, különösen itt az elején, de van egy másodlagos címzetjei mi vagyunk ezeknek, ennek a könyvnek is, és ezeknek a akár személyes leveleknek is. Akár mint gyülekezet, nyugodtan olvashatjuk úgy ezt a hét levelet, hogy ez nekünk szól, akár mint személyek, olvashatjuk úgy ezeket a leveleket, hogy ezek nekünk is szólnak. Ebből a hét levélből lehetne foglalkozni mind a héttel, csak akkor túlságosan nagyot markolnánk, és esetleg keveset fognánk meg vele. Az elsővel, az Efézusiakhoz írott levéllel szeretnék csak foglalkozni. Milyen is ez az efézusi gyülekezet? Mit tudunk az efézusi gyülekezetről? A Jelenések könyvének megírása pillanatából nézzünk most vissza az efézusi gyülekezetre. 43 évvel azelőtt alapította ezt a gyülekezetet Pál a második missziói útján. Ez azt jelenti, hogy a mi gyülekezetünk az idősebb, mint az efézusi gyülekezet volt akkor, amikor megkapta ezt a levelet. Hogyha a gyülekezeteknek lehetnek ilyen időskori problémái, akkor mi már valószínűleg azokban előrébb járunk, mint az efézusi gyülekezet. Aztán azt tudjuk az efézusi gyülekezetről, hogy az apostolok cselekedeteinek a 19. részében lehet arról olvasni, amikor Pál meglátogatta őket, és ott élt közöttük 2 évig, tehát egy komoly alapozást kaptak a hitből. Maga a város az egy nagy jelentőségű város, egy kikötőváros, ahol egy központi templom volt, egy nagy és központi Artemis vagy Diana templom, és ezért egy gazdaságilag is virágzó templom volt. Vagy város volt ez a város. Olyannyira, hogy Pálnak is emiatt kellett elmennie, mert gyakorlatilag konkurenciát teremtett a főbevételi forrásnak, az Artemis templomnak, mert hát ugye ő elkezdte terjeszteni a hitet, akkor az emberek megtértek, és ahelyett, hogy szép gondosan jártak volna a fő attrakciót jelentő templomba, és foglalkoztak volna azokkal a tevékenységekkel, amik fölvirágoztatják a város, valami különös hitbe kezdtek, és attól tartottak az akkori vézművesek, akik készítették a szuveníreket a turistáknak, hogy hát akkor majd itt jelentéktelenségbe fog süllyedni ez a templom. És hatalmas felfordulás keletkezett, ami miatt Pálnak aztán el is kellett menni Efézusból. Aztán van még egy híradás az efézusi gyülekezetről, és pedig az efézusi gyülekezetnek írott levél. Pál apostol Jelenések könyvének megírása előtt körülbelül 35 évvel írta azt a levelet a gyülekezetnek. És az az érdekes, hogy azt olvassuk az efézusi levélnek a a legelején, az első rész 15-16. Versében, hogy nagyon jó állapotban van ez a gyülekezet. Tehát azt lehet olvasni, hogy hitben, cselekedetben, szeretetben, kiváló. Pál hálákat ad értük, és örül annak, hogy milyen egy gyülekezet lett ez. És milyen jó az, hogy az alapítása után néhány évvel az alapító ilyen örömteli levelet tud írni egy gyülekezetnek, hogy hát nagyon jók vagytok. Hitben is, cselekedetben is, szeretetben is, hogy ti szeretitek egymást, hát az fantasztikus. És hogy megnézhetjük, hogy hogyan változott ez a gyülekezet a jelenések könyvéig 35 év alatt. Az összes levél, ami itt a jelenések könyvének az elején van, az nagyon hasonló szerkezetű. Ezért aztán különböző elemzők szívesen esnek abba a kísértésbe, hogy azt mondják, hogy mindegyforma, és mindegyikben meg kell találni az összes jelet, összes stílusjegyet, összes fordulatot, ami az összes többiben benne van. Én úgy látom, hogy ez azért nincs egészen így. Sokféleképpen próbálták ezeket a leveleket magyarázni. Vannak, akik szerint ez egy a gyülekezet korának korszakairól szól, hogy bizonyos korszakokra egyes gyülekezetek voltak inkább jellemzők. Én azt hiszem, hogy ez nem ennyire direkt összefüggés van a eltelt 7000 év és a 7 gyülekezetnek a sorrendje között. Inkább nézzünk úgy ezekre a gyülekezetekre, mint valódi, élő, működő közösségekre, akiknek az Úr Jézusnak mondani valója van. Ezek működő közösségek, ahol emberek vannak, és csinálnak dolgokat, és mennek valamerre. És akkor egyszer csak az Úr Jézus küld nekik egy levelet. Azt mondja, hogy így látlak titeket. Ezt csináljátok. Nem hiszem, hogy lényegesen csökkentenénk a jelentőségét ezeknek a leveleknek, hogyha nem próbálunk valami hatalmas összefüggésbe helyezni őket. Az összes levél nagyon hasonló szerkezetű, láthatóan ugyanaz az író, és hasonló gyülekezeteknek ír. Mindegyik úgy kezdődik, hogy az Úr Jézus valami módon bemutatkozik. Úgy kezdődik, hogy ezt mondja. Az Efézusi levelet így kezdi, ezt mondja az, ki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 gyertyatartó között. És minden gyülekezetnek bemutatkozik, és valami módon jellemzi magát. Olyan ez, mint amikor a levélbe stílustól függően bal oldalt fölülre, vagy jobb oldalt fölülre odaírja valaki, hogy ki a feladó. És itt is az Úr Jézus jellemzi magát valamivel. Én vagyok az, aki oda figyel ezekre a gyülekezetekre. Aki kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 gyertyatartó között jár. Az előző néhány versben világosan meg is mondja János, hogy ez a 7 csillag és 7 gyertyatartó, ez a 7 gyülekezetről van szó. Hogy én odafigyelek ezekre a gyülekezetekre. Állandóan ott járok közöttük, és a kezemben tartom őket. És gondoskodom róluk. És akkor most jön az üzenet. És az a jó, hogy minden egyes levél úgy kezdődik, hogy tudom a te dolgaidat. Én képben vagyok. Nem kell nekem nagyon magyarázni. Én vagyok az, aki ott vagyok a gyertyatartók között, ott járok, és tisztában vagyok azzal, hogy mi van veled. És aztán majdnem minden levél, kettő kivételével, a Tiatira és a Laodiceai gyülekezetnek nem írt dicséretet az Úr Jézus, de a másik öt az azzal kezdődik, hogy megdicséri őket. Elmondja azt, hogy miben vagytok jók. Én észreveszem nem csak azokat a dolgokat, amiket elrontotok, de elsősorban észreveszem azokat a dolgokat, amiket jól csináltok. És aztán Hallja minden gyülekezetnek, mond valami, ami panasz rájuk. Ezt általában úgy vezeti be a Károlyba, hogy az a mondásom ellenet, vagy van egy kis panaszom ellenet. Itt is van két kivétel. A Szmirnabeli gyülekezetnek és a Filadelfiai gyülekezetnek nem mond ilyet az Úr Jézus. Úgy látszik, rájuk nem volt olyan nagy panasz, hogy érdemes lett volna szóvá tenni. És végül, miután véget ér az értékelés, akkor mindegyiknél van egy ígéret, amit úgy kezd el, hogy mi lesz azzal, aki győz. Mert a gyülekezeteknek, úgy ahogy az embereknek is van egy ilyen futás, egy küzdelme. És azt mondja, hogy hát ezt jól csináljátok, ebben jók vagytok. Na abban fejlődnötök kell. Na de aki győz, azzal mi lesz? Tehát nem csak, hogy értékelés történik ezekben a levelekben, hanem van egy ígéret, egy biztatás arra, hogy de csináljátok. Tegyétek, hát aki győz, az kap valamit. Annak jutalma lesz. Azt nem tudom igazán, hogy miért mond azokat a dolgokat, mondja az egyes gyülekezeteknek, amiket mond. Valószínűleg azok a gyülekezetek, akiket olvasták, azok értették, hogy miért pont ezt mondják nekik. Részben az ígéretet is, valószínűleg az értékelésnél teljesen képben voltak. Nézzük akkor, hogy az efézusi gyülekezetnek konkrétan mit ír az Úr Jézus. Így kezdődik, tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ez volt a második és harmadik vers. Milyen sok dolgot fel tudott sorolni az Úr Jézus, hogy ez egy tevékeny gyülekezet. Gondoljatok vele, hogy sok nyomás éri őket. Tűrniük kellett. Fáradoztak. Ráadásul a tanításuk nagyon jó. Megjelentek hamis apostolok, és ők próbára tették őket. És rájöttek. És elvetették. A hatodik versben is van erről szó. Ez a kis panasz után még az Úr Jézus azt mondja, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölök, amelyeket én is gyűlölök. És a nikolaiták nem igazán tudjuk pontosan, hogy kicsodák. Azt lehet tudni, hogy az első században megjelent mozgalom, és hát ugye a harmadik századig a keresztény írók írtak ellenük. Tehát olyanok nem nagyon maradtak fel, amit ők maguk írtak volna, csak az, amit róluk írtak az egyházatják, és ellenük fogalmaztak meg. Itt is az Úr Jézus is két helyen ír a nikolaitákról, mindkét helyen azt írja róluk, hogy gyűlöli a cselekedeteiket. Amennyire rekonstruálni lehet, valószínűleg ez egy ilyen gnosztikus csoport volt, akik a kereszténységgel párhuzamosan egy ilyen elhajló ágat alkottak. Egyébként a gnoszticizmus az ma is eléggé elterjedt nézetrendszer. A gnózis, amiről kapta a nevét, az egy ilyen titkos tudást jelent. Tulajdonképpen arról szól nagyon röviden és nagyon változatosan és nagyon pontatlanul ez az eszmerendszer, hogy valamiféle titkos tudásra szertéve lehet Istent mélyebben megismerni. Valamiféle misztikusra van arra szükség, hogy az Istent megismerhessük. Hogy mélyebbre mehessünk, egy második, harmadik, negyedik, ötödik lépést tehessünk, és olyanokká válhassunk, mint Isten. Ezt igazán a beavatottak tudják, akik adják valahogy a népnek, és
picit úgy szórjuk a népnek a tudást. És itt az Úr Jézus két levélben is azt mondja, hogy ez gyűlölet. Nem erről szól a kereszténység. Nem erről szól a hit, hogy valamiféle különös, titkos, bonyolult és kevesek számára megismerhető dologban lenne Isten elrejtve. Tehát visszatérve az efézusi gyülekezethez, egy nagyon jó gyülekezetnek a képét mutatja itt Isten. Egy kevékeny gyülekezetnek a képét mutatja. Ráadásul a teherviselés és béketűrés és fáradozás mellett, amiben kitartók, még okosak is, jó a tanításuk, fölismerték a csapdákat, megítélték a rossz tanítókat. Ez egy ilyen irigylésre méltó gyülekezetnek tűnik. És az Úr Jézus mégis talál valami, amit el kell nekik mondani, ami fontos, hogy megtudják. A negyedik verstől. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg. Előbbi cselekedeteidet cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és ott egy elkötartodat kimozdítom a helyéről, ha meg nem térsz. Érdekes, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy nagyon jó, amiket csináltok. Csak az első szeretetet elhagytad. A tevékenység az nagyon jó. De talán a motiváció. Miért is tesszük ezeket a dolgokat, amiket teszünk? Ez a gyülekezet az efézusi gyülekezet, ez egy elég régi gyülekezet volt. Ugye az efézusi levél írásán óta eltelt 35 év. Amikor az efézusi levél az első generációnak szólt. Az azoknak szólt, akik megtértek a Pál prédikációjára, vagy esetleg még találkoztak a Pállal, vagy még ott voltak azok, akik beszámoltak róluk. A jelenésekben lévő levél, ez már nagy részt a második generációhoz szól. Talán azoknak a gyerekeinek, akik az első megtérők voltak. Talán az efézusi gyülekezetben is úgy volt, hogyha a hívőknek gyerekeik születtek, akkor vitték azok a gyerekórára, vagy vigyáztak rájuk, amiközben ott összejöttek a házaknál. Nyilván, hogy oda mentek a házakhoz, és megtörték a kenyeret, beszéltek ott az evangéliumra, hát valahova tenni kellett a gyerekeket, nem? Azok ebben nőttek föl. És mindent megtanultak. Tudták, hogy mit kell csinálni. És jól csinálták. És jó tanítást kaptak. Úgy látszik, mintha valami alap a hiányozna. Miért kell ezeket csinálni? És itt nem a személyekről beszél, hogy mindenki elhagyta ezt az első szeretetet, hanem hogy ez jellemző az efézusi gyülekezetre. Hogy a motiváció az nem az lett, hogy szeretetből csináljuk ezt Isten iránt. Hanem tudjuk, hogy ezt kell csinálni. Tudjuk, hogy ez a helyes, akkor ebből a dologból következik ez, akkor hát ezt kell csinálni. És szépen logikusan is, és tényleg profi módon fölépítették az életüket, csak éppen nem a Isten iránti szeretet motiválta őket. Nem emiatt csinálták, hanem azért csinálták, talán mert hát az apáink is így csinálták. Vagy hát a pár is ezt mondta, meg aztán a következők is ezt mondták, meg hát látszik, hogy ez működik, akkor ezt kell csinálni. És mit mond az Úr Jézus nekik a levélben? Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg. Ez a térj meg kifejezés, ez a csia borzasztó szemléletesen fordítja. Úgy fordítja, hogy térj más felismerésre. Vagy térj új felismerésre. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy itt az efézusiaknak nem valami újat kellett fölfedezni, hanem visszatekinteni. Honnan is jöttünk mi? Honnan estünk ki? És nézzük meg, mi is az alap? Miért is csináljuk ezt az egészet? Kicsit ez az időszak, amiben most vagyunk az évben, ez lehet egy ilyen. De most volt a karácsony. Most már kipihentük az összes fáradalmat, most már kibontottuk az összes ajándékot, most már mindegyiknek külön-külön örültünk, akkor most egy kicsit ez lecsengett. A szilveszter még néhány nap, tehát most lehet egy olyan időszak, amikor az ember elgondolkodhat. A karácsony az nagyon az alap. Hogyha lehántjuk róla az ilyen kulturális rétegeket, hogy kell karácsonyfát állítani, futkosni ide-oda, összes ajándékot megvenni, kitalálni mindenkinek, becsomagolni, kibontani, örülni neki, bosszankodni rajta, akkor ha ezeket mind lehántjuk róla, akkor ott marad az alap. Hiszen tulajdonképpen a karácsony arról szól, hogy Jézus Krisztus ide jött a földre. És ezt mi ünnepeljük. És ez egy borzasztó egyszerű üzenet. Egy nagyon egyszerű, és mindenki által érthető üzenet, hogy egy Jézus Krisztus megszületett azért, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Ez egy alap, amit most ünnepeltünk. És aztán a tradicionális tervezgetős időszak az a szilveszter. Amikor az emberek egy napig elhatározásra jutnak, hogy mit is fogok csinálni a következő évben. Mi is lesz, amit a következő évben csinálok. Aztán persze vannak, akik ezek után, hogy elhatározásra jutottak, gyorsan benyakalnak annyi pesgőt, hogy elfelejtsék ezt az elhatározást, de ez egy olyan időszak, amikor tervezünk. És akkor most a kettő között van egy lehetőségünk arra, hogy a terveinket, azokat más alapra helyezzük. Egészen ássunk le azokig az alapokig, hogy miért is csináljuk ezt. Mert azt hiszem, hogy úgy általában jól csináljuk a dolgainkat. Eléggé illik ránk az efézusi gyülekezetnek írt levél. Elég gyakorlottak vagyunk. Tudjuk, hogy mire kell odafigyelni. Tudjuk, hogy hogyan kell jól viselkedni. Tudjuk, hogy mi az, ami tetszik az embereknek, meg talán tetszik Istennek. De vajon az alapjaink azok jók-e? Hogy megvan-e bennünk az a szeretet, ami Isten iránt éget minket? Mert azért csináljuk ezeket a jó dolgainkat, hogy tetszünk Istennek azért, mert szeretjük, vagy csak megszoktuk őket. Az efézusi gyülekezet egy olyan gyülekezet, aki nagyon fasz. De talán csak megszokáskor csinálja ezeket a nagyon jó dolgait. Menjünk vissza. Emlékezzünk vissza. Térjünk más felismerésre. És nem valami nagyon újat kell. Általában, hogyha valaki hosszú ideje hívő, és sokszor elolvasta már a Bibliát, és már majdnem kívülről tudja minden részét, annak nem valamilyen rettentő forradalmilyen új dolgot kell fölfedeznie. A nagyon új dolgokat azokat már fölfedezte. Sokkal fontosabb nekünk az, hogy folyamatosan a szemünk előtt legyen az alap. Hiszen az a fontos. Érdekes, hogy az efézusiaknak a nikolaitákat emlegeti az Úr Jézus, hogy nem valami titkos tudásról van szó. Nem valami különlegesről, amit csak kiválasztottak tudhatnak meg. Az alap az egyszerű. A megváltás munkája nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy az én utamon nem tévednek el. Még a gyerekek is járhatnak rajta. Térjünk vissza oda, ahonnan indultunk. Emlékezzünk vissza arra, hogy milyen volt, amikor elindultunk. Hogyan láttuk akkor Istent? Hogyan láttuk akkor? Mennyire láttuk fontosnak? És És próbáljuk a motivációinkat is ahhoz igazítani, hogy akkor milyen volt. Mert nem az a lényeg, hogy jót tegyünk. Az fontos. Fontos, hogy az ember jóban higgyen, hogy úgymond okos legyen, jó legyen, tiszta legyen a tanítása, hogy a cselekedetei azok jók legyenek. De nem ez a lényeg, nem a cselekedetek a lényeg, nem a jóság a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Krisztus minket megváltott, és ez az alap. És ha ez megvan, és ez motiválja a cselekedeteinket, akkor ugyanazok a jó cselekedetek, azok mások lesznek. Tehát lehet, hogy valaki tud nagyon jót cselekedni úgy, hogy igazán ő nem Istennek teszi ezt, hanem egy tradíciónak, vagy egy elképzelésnek, egy életszemléletnek. És tud valaki úgy Istennel élni, hogy közben ezt Istennek teszi. És személyes a kapcsolata Istennel. És aztán most azt javaslom, hogy gondolkozzunk el azon, hogy vajon, hogyha az Úr Jézus nem csak 7 levelet írt volna, hanem mondjuk 9-et. A 8-at azt a szabad evangéliumi gyülekezetnek írta volna. Ami úgy kezdődik, hogy tudom a te dolgaidat. És hogy folytatódna? Nem tudom. De gondolkodjunk el rajta. De van egy fontosabb levél is, a 8-nál egy 9-, amelyiket személyesen írt volna nektek. Amelyik úgy kezdődik, hogy tudom a te dolgaidat. És most senki ne várja, hogy én itt most elmondom az ő dolgait, mert én nem a profétálás ajándékát kaptam. De azt hiszem, hogy mindenkiben teljesen világos lehet, hogy az Úr Jézus hogy folytatná ezt. És az Úr Jézus kétféle dolgot is tud. Tudja azokat a dolgainkat, amik jók. És olyan jó dolog, hogy ő ezzel kezdi. Tehát nagyon fontos, hogy amikor az ember elgondolkodik azon, hogy mi is lenne a tudomaté dolgaidat után, akkor ne csak azokra a titkos, szégyenletes dolgokra gondoljon, amit nem tud senki más, csak az Úr Jézus. Azokat is tudja. De az a levél, amit írna nekünk, az nem ezzel kezdődne. Az azzal kezdődne, hogy tudom ezt a dolgaidat, és akkor itt elmondja azokat, amiket jól csináltam. Mert nincs olyan ember, aki ne csinálna valamit jól. Az Úr Jézusnak nem az a célja ezekkel a levelekkel, hogy lenyomja azokat, akiknek szól. Az a célja, hogy fölemelje azokat. Időnként nem kellemesek. Ha megnézzük a 7. levelet, a Laodiceaiaknak írt levelet. Piszok kemény. Rettenetesen lenyomja őket. És nem nagyon mond jókat róluk. Ezt írja a Laodiceaiaknak, hogy gazdag vagyok. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, a szegény, a vak és mezítelen. Nagyon kemény dolgokat mond nekik. És mégis a végén van egy komoly biztatás. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos ezért, és térj meg. Mert az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. De egyik legjobban ismert ige, nem? De amikor az ember még óvodás, akkor megtanulja az óvodában ezt az igét. Folyamatosan ezzel evangélizálunk. És nem tudjuk, hogy hát ezt a laodiceai gyülekezetnek írta az Úr Jézus. Akiknek egy ilyen picike jót se tudott írni. És aztán azt mondja, hogy hát gyere, veled akarok vacsorálni. És aztán Ezek a tudomat-e dolgaidat mondások, ezek általában úgy folytatódnak, hogy elmondja azokat, amik jó, amiket jól csinálunk, amiben biztos, és aztán sajnos úgy szokott folytatódni, hogy de az a panaszom ellene. És azt gondolom, hogy ezt a részt is nyugodtan ki tudjuk tölteni. Nem szokott azzal probléma lenni, hogy az ember fölismerje, hogy Istennek mi a panasz ellene. Adok egy kis időt arra, hogy most elgondolkodjatok azon, hogy mit is üzen az Úr Jézus. Milyen dolgaimat tudja? A jókat? És aztán mi is lehet a panasz ellene? És aztán így folytatódik minden levél. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És aztán mi lesz a győztessel? Az Efézusbeliekhez írt levél végéről olvasom csak fel, de gyakorlatilag bármelyik végéről olvashatnám. Nagyon hasonló mondatok vannak ott. A győzelmesnek enni adok az életpályáról, mi az Isten paradicsomának közepette van. Minden levélnek a végén van egy ígéret. És mit kap az, aki győz? Még a Laodiceaiaknak is. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámnak királyi székében. Ígéreteink vannak. És a személyes levelünk is valószínűleg így végződne. Valamiféle ígérettel, hogy de ha győzöl, ott leszel velem. Nem reménytelen küzdelem az, amit küzdünk. Igen, az Úr Jézusnak van panasza ellenünk. Személyesen mindenki ellen. Valami. De nem reménytelen a küzdelem. Mert ott van a végén a biztatás, hogy aki győz. Tehát van lehetőség győzni. Nem arról van szó, hogy ez a levél ez változatlan. Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogyha most kaptunk valamiféle üzenetet az Úr Jézustól, valami személyes levelet, hogy jövőre, így karácsony és szilveszter között, vajon milyen levelet fog küldeni nekünk? És lehetséges, hogy az már úgy fog hangzani, hogy tudom a te dolgaidat, hogy tavaly még panaszkodnom kellett rád ebben, de ma már jót csinálod. Jó, lehet, hogy abban a levélben is lesz egy olyan passzus, hogy de az a panaszom ellened, hogy egyébként nem szükségszerű. Ebből a 7 levélből is van 2, ahol ez a passzus hiányzik. Létezett az első században 2 olyan gyülekezet, akire az Úr Jézusnak nem kellett panaszkodnia. Nyilván nem voltak tökéletesek. Nyilván ők sem voltak a minta gyülekezet, csak az Úr Jézus úgy látta jónak, hogy nekik inkább a biztatás kell. Nem kell őket keményebben helyre igazítani. Azt javaslom, hogy mindjárt gondolkodjunk el a saját személyes levelünkön. És miután ezen elgondolkodtunk, akkor lehet, hogy érdemes néhány percet rászenni arra, hogy vajon a gyülekezetnek milyen levelet írna az Úr Jézus. Ezek a levelek, ezek a gyülekezetnek íródtak. Gyülekezeteknek íródtak. És hogyha megfogalmaztuk magunkban a gyülekezetnek írt levelet, akkor érdemes azon elgondolkodni, de hát a gyülekezet mi vagyunk. Tehát a gyülekezet, mint olyan, az úgy létezik, hogy mi élünk benne. És a gyülekezet olyan, amilyenné mi tesszük, ahogy mi éljük a hívő életünket. A gyülekezetnek szóló levél is személyesen nekünk szól. Tehát, hogyha esetleg valaki, remélem, nincs ilyen, olyan levelet fogalmazott meg magának, amiben saját levelében csak dicséretek vannak, a gyülekezetnek írt levélben meg csak elmarasztalás, akkor ott valami probléma van. Akkor valamelyik levelet nem az Úr Jézus fogalmazta. De bízom benne, hogy a bennünk élő Szentlélek nagyon fontos és jelentős leveleket diktált most mindenkinek. Imádkozzunk. És adjunk választ ezekre a leveleinkre. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te elküldtél leveleket az első századi gyülekezeteknek. És nem úgy küldted, mint egy ismeretlen, hanem úgy, mint aki ott vagy, és kezedben tartod a csillagokat, és jársz az aranygyertyatartók között. Akinek ezek a gyülekezetek olyan fontosak, míg személyesen ismered őket. És Uram, hálát adok azért, mert küldtél ilyen leveleket nekünk is, csak nincsenek leírva a Bibliában. Köszönjük azt, hogy személyes kapcsolatunk lehet veled, és te személyesen ismersz minket ugyanúgy, ahogy ismerted ezt a hét gyülekezetet. Hálát adok neked azért, mert tudhatjuk azt, hogy odafigyelsz ránk. És tudhatjuk azt, hogy tudod a mi dolgainkat. És időnként olyan szégyenletes, hogy tudod a dolgainkat, hogy nem csak azokat tudod, amiket szívesen mutatunk, hanem azokat is, amiket elrejtettünk magunkból, senki se látja. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te ezeket is tudod, és ennek ellenére szeretsz minket. Hálát adok neked az a te szeretetedért. És Uram, kérlek, hogy jelenjen meg bennünk a te szeretetednek a visszhangja. Hogy a mi cselekedeteinknek a mozgató rugója az ne valamiféle tudás legyen, ne valamiféle szokás legyen, ne valamiféle eszmerendszer legyen, hanem a te szeretetednek a visszatükröződése. Ami belőlünk valami a szeretetethez képest egészen minimális szeretetet vált ki te feléd. És hogy legyen ez annyira nagy, hogy tudja mozgatni a mi életünket. Hálát adok neked, Úr Jézus, azért, mert te előbb szerettél minket. És te előbb tettél sokkal nagyobb dolgokat, mint amit szeretnéd, hogy mi tegyünk. Amen.